Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kisfiacskám, látod ez a térkép, és ez itten az orosz határ, zord mezőkön édes jó a bár.
Holnaptól 2014-et mutat a naptár. 100 éve, amikor az esztendők számlálója 1914-be fordult, az egyet jelentett azzal, hogy abban az évben elkezdődik a történelem addigi legnagyobb háborúja, legalábbis hatásában legnagyobb háborúja. 100 éve ilyenkor, 1913 szilveszterén, persze még senki nem gondolta, hogy az utolsó békeév utolsó szilveszterét ünnepli. Már semmi nem lesz az, ami korábban. Nem tudták, hogy a boldog békeidőknek lassan vége. A történelmet persze csak utólag lehet értékelni, teljesen megérteni pedig szinte lehetetlen. 2014 minden esetre alkalom lesz arra, hogy a 100 évvel ezelőtti történelmet jobban megértsük. Mindazt, ami egy háborúig vezetett, mindazt, ami a 4 évben történt, és mindazt, ami utána történt, akár a világ, akár a magyar történelemben. Szilveszter előtti ünneplés és vidámság előtt még fél órányi komolyabb beszélgetésre hívom önöket. A témánk pedig az, hogy miként és mire is emlékezünk majd 2014-ben, ha az első világháború kitörésének centenáriumára gondolunk. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. Köszöntöm Töll László ezredest, a Centenáriumi Emlékbizottság tagját, a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetőjét, és itt a stúdióban M. Kis Sándor történészt, az Emlékbizottság tudományos testületének tagját. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Elmúlt napokban itt a Kossuth Rádióban több műsorban is foglalkoztunk már az évfordulóval, az első világháború kitörésének 100. évfordulójával. Most azt szeretném, hogyha előre tekintenénk picit arra, hogy jövőre miként fogunk majd visszatekinteni. Ugye egy 100 évvel ezelőtti eseményről beszélünk, mondhatnánk, hogy szinte már történelmi múlt homályába vész. A másik oldalról viszont 100 év, és a 20. századot ismerve ez a 100 év nem is volt olyan hosszú. Ráadásul ez a háború már sokkal jobban dokumentált, mint akár a korábbiak, nem csak elmondások vagy leírások, hanem kép- és filmfelvételek is megmaradtak. Nos, tehát miként tekintsünk az eseményre, amelyet többen Európa nagy háborújának neveznek? Kezdjük egy rövidebb bevezető gondolattal, utána pedig majd kifejthetjük, hogy miről is szól majd maga a megemlékezés, a konkrét megemlékezés. M. Kis Sándor, ön hogyan látja, mire is emlékezünk?
Hosszú időszakra ön azt mondja, hogy 100 éve kezdődött a háború, én azt mondom, hogy ez a történet, ez nem 100 éve ezelőtt kezdődött, legalább még 50-et hozzá kellene tenni. Hogyha belegondol a 19. század történetébe, akkor folyamatosan rakodnak egymással problémák, ami aztán utána egy nagy összeütközéshez vezet. De a nagyobbik baj az, hogy a első világháborút bezáró békével nem fejeződött be az első világháború. Ami miatt a háború kitört, azok a problémák nem oldódtak meg, de időlegesen félretették őket. És hát, hogyha azt kell mondani, hogy eszmetörténeti szempontból néhány olyan gond, amelyik megvolt már a 19. század elején, megvan ma is.
Ezért is fogalmaztam úgy, hogy a 20. századot ismerve az a 100 év, az nem is volt olyan sok, hiszen minden logikusan következett szinte egymásból.
Így van, hát gondoljunk arra, szóval, hogyha arra gondol, hogy mit tudom én, 1870-1880 környékén önnek valaki azt mondja, hogy lesz majd egyszer egy háború, és próbálja megsatszolni, hogy melyik ország, melyik blokknak lesz a tagja. Jól tippelt volna? Lett volna 12-ese vagy 5-ese?
Nyilván.
Nem, ugye nagyon nehéz, tehát egyrészt megvoltak, az egyik legfontosabb dolog ez az egész nemzeti válás problémája, ugye a 19. század egy szempontból a nemzeti válás százada, van az Egyesült Államok, ahol ez már végbe ment az a folyamat, van két stabil ország, Franciaország és Anglia, és mellette van két feltörekvő ország, akinek a nemzeti válása a 19. században fejeződik be, ugye ez Olaszország és Németország. Mind a kettő keresi a maga helyét. Mind a kettő keresi a hierarchiába a maga álláspontját, ahonnan részt tud venni a politikába. Na most mi itt meg is állunk, és akkor van egy harmadik dolog, hogy hát Magyarországon is elindult ez, és a monarchia többi országában is, vagy tartományában, ugye, tehát 48-49 utánról van szó, megindul egy nemzeti válási folyamat, és a mi nemzeti válási folyamatunk, tehát a magyar, az nem egészen ugyanolyan. Tehát más állapotban, más helyzetben vagyunk, mint akár a franciáké, akár az olaszoké, és hogyha most belegondol abba, hogy a románoké, a szlovákoké, még csak nem is olyan, mint a miénk, akkor itt egy nagyon komoly konfliktus forrás keletkezhet, amelyik hát magába hordja akár a helyi háborúk lehetőségét, akár egy belső forradalmat, ami azt, hogyha összegőzött, akkor egy világháború lehet ennek a vége.
Töll László, ön szerint a megemlékezés miről szól majd? Ugye ön a minisztériumon belül a hadisírok gondozásáért is felelős, a főosztálya felelős ezért.
Hát elsősorban valóban mi a hősi halottaknak az emlékének a megőrzéséért is felelünk. Ez magában foglalja tulajdonképpen a maradványaiknak is a megfelelő tiszteletadást, tehát az, hogy ott, ahol magyar hősök nyugszanak, azok a temetők, azok rendben legyenek, ott megfelelő tiszteletadást lehessen teljesíteni. Ugyanez vonatkozik az emlékművekre is, például a nagy csaták helyén lévő emlékművekre is, akkor is, hogyha ott halottak nem nyugszanak. Na most úgy vélem, ez messze túlmutat azon, hogy egy ilyen egyszerűsítve egy ilyen temetői gondoskodást jelent. Ahogy a professzor is fogalmazott, ezt a háborút mindenki más, hogy élte meg tulajdonképpen a kitöréséhez is más szempontok vezetek, más népek esetében, és a végeredmény is más volt, és ugyanígy máshogy ítéljük meg, és a halottakról való gondoskodás is mást jelent. Hogy mit értek ezzel? A magyar történelemből az első világháborús halottaknak a tisztelete, a szó szerint kikopott. Ennek két fő oka van, ez egyrészt az, hogy a szocializmusban nem lehetett emlékezni az első világháborús katonák hőstetteiről, így a halottakról sem, másrészt pedig a második világháború sokkal közelebb van hozzánk időben, és annak a borzalmai azok gyakorlatilag mondjuk így, hogy elnyomták, vagy legalábbis eltörölték az első világháború katonáinak a hősi helytállását. És mi úgy gondoljuk, hogy azon kívül, hogy mi gondoskodunk ezeknek a rég volt, hajdan volt őseinknek a hőstetteikről és a földi maradványairól, ezeknek a katonáknak mondjuk így, hogy a kultuszát is megpróbáljuk visszaállítani, hiszen rendkívüli hőstetteket hajtottak végre a magyar katonák az első világháborúba.
És ez egy fontos kérdés tényleg, hogy abban az értelemben kell-e beszélni az első világháborúról, hogy visszahozni a köztudatba, hiszen sokan említik azt, hogy a második világháború emléke elhomályosítja. Logikus is, hiszen sokkal közelebb van, veteránok még élnek, szemtanúk még élnek. Másik oldalról viszont elmondhatnánk azt, hogy ahogy manapság fogalmazni szokták, hát a második nem jöhetett volna létre az első segítsége nélkül. Következett az egyik a másikból.
Igen, én azért ehhez hozzátennék egy gondolatot. De önöknek igazuk van, és én is csatlakozom ehhez, hogy a második világháború borzalmai a mi nemzedékünkbe elfették az első háború borzalmait, de éppen itt az Ezres úr is említette a hőskultuszt, ami és a magyar hadseregnek a részvételét a háborúba, az én nagyszüleim, szüleim azért őrizték az első világháború emlékeit, tehát őnekik ez egy élő valóság volt, és az is igaz, hogy nem lehetett emlékezni a szocializmusban az első háború halottjaira sem. Hát ennek is megvan az oka, mert Hortiék elvállalták az első világháborút, mint előzményt és mint a hősi kultusz folytatását, különben teljesen jogosan. De ha elmegy egy faluba, és ott a templomkertet megnézi, ott azért ott volt az első világháborús emlékmű, és ott voltak a nevek, hogy kik haltak meg a faluból. Tehát gyerekként, amikor az én kezembe került az első világháborúról a két vastag könyv, akkor bennem is egy olyan furcsa érzés volt, amikor a dédapáimat abban megtaláltam. Ugye, tehát egy élő hagyomány, miközben tiltották, vagy nem engedélyezték, de ez élő hagyomány volt. Tehát amikor én mezőtárkányon elmentem a templomba, és bementem a templomkertbe, akkor ott láttam ugyan a második világháború szovjet emlékművet. ugye, amit felállítottak, és mellette az első világháborús magyar emlékművet a katonával, aki fogta a kezébe a zászlót, mert az egy volt a panel, a másik átkötött homlokkal, vagy az oroszlánra, a hősiességre rátett kézzel, azért bennem is megvolt az első világháború emléke. És az nagyapáim azért elég sokat meséltek, az egyik Isonzóról, a másik Doberdóról, ugye, tehát azért ez egy meglévő hagyomány volt.
És hogyha az emlékművekről beszélünk, akkor valóban, hogyha az ember rátekint egy-egy ilyen emlékműre egy kis településen, akkor valóban rádöbbenhet arra, hogy ez a 20. század mit jelentett. Egymás mellett ott van az első világháborús emlékmű, rajta felsorolva nevek, hogy kik estek el magáról a településből. Ott a második világháborús emlékmű is, azon is esetleg felsorolva, és akár azt is látni, hogy egy-egy családból ugyanazok a nevek is, tehát hogy egy-egy családot miként érintett ez az egész 20. század, és akkor most már kicsit ki is terjesztjük.
Igen, nem csak a második világháborús magyar emlékművek, azok majd 1990 után, ugye mind a 56-os is, tehát itt akkor most már három emlékműről van szó, de miután a második világháborús emlékmű nem lehetett, tehát nem engedélyezték, az egy későbbi dolog, tehát én előbb nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a első világháborús magyar emlékmű és a második világháborús szovjet emlékmű volt egymás mellett. Innen az ember akarva, nem akarva, mert tudatosságot ne tételezzem föl, mert az nincs ilyen szempontból, de az első világháborús emlékmű átvette a második világháborús emlékműnek a funkcióját is erre az időszakra.
Hogy emlékeztessen.
Így van, így van.
Beszéljünk néhány szót a tervezett eseményekről, az emlékbizottság munkájáról. Ugye a testület már korábban megalakult. Mit jelentettek eddig az előkészületek? Től László.
Hát számunkra mindenképpen egy programcsoportot kellett felállítanunk. Nyilván mi egy katonai adminisztráció része vagyunk, nekünk ezt nagyon szilárdan le kellett szögezni. Az első pont, amit mi kértünk, hogy legyen egy központi emlékműve az első világháborús halottaknak. Na most, ahogy a tanár úr is, professzor is említette, a legtöbb magyar vidéki településen van első világháborús emlékmű, hogy miért is van szükség egy ilyen központi emlékműre? A véleményünk szerint azért, mert a magyarságot, kifejezetten a katonákat, soha nem érte akkora veszteség, mint az első világháborúban. Azt nem kevesen tudják, hogy a katonai veszteség az jóval nagyobb, mint a magában a második világháborúban. Ott a civil áldozatok száma volt a nagyobb. És ez hozzátartozik, hogy a katonai helytállás az rendkívüli kiváló volt az első világháborúban. Ezt jól bizonyítják az elnyert kitüntetéseknek a száma, és sajnos a halottak, a sebesültek és a hadifogságba esetteknek a száma is. Tehát ez egyik legfontosabb, mondjuk úgy, hogy általunk felállított cél. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan, ami a feladatunk is, hogy az összes olyan temetőt, ahol magyar hősi halott van, aki az első világháborúban esett el, azokat felújítsuk és olyan állapotba hozzuk, hogy ott mindenképpen egy méltó körülmények legyenek. A harmadik pedig, például hadifogoly táborokban a mai Oroszország területén, ahol nincsenek megjelölve, ott emlékműveket állítsunk, ahol első világháborús magyar hadifoglyok raboskodtak. Tehát ez a három fő programpontunk van, és nyilvánvaló ezeket az anyagi függvények lehetőségében és időrendben próbáljuk végrehajtani. Tehát például a galiciai harcoknak az emlékműveit nyilvánvaló azokat hamarabb óhajtjuk felújítani, mint például mondjuk az olasz frontnak az eseményein megörökítő emlékműveket, vagy az ott lévő hősi temetőket.
Ez a központi emlékmű hol lesz majd?
Erre nem tudok választ adni, ez még egy... Erre született egy elhatározás, hogy ez valósuljon meg. Nyilvánvalóan, hogy Budapesten kell létesülnie, hiszen egy frekventált helyen kell. Olyan helyen, ami méltó ehhez, tehát valamilyen a központi helyén a fővárosnak. Ebben egyébként fölzárkózunk más népekhez. Tehát gyakorlatilag rajtunk kívül mindenhol van központi emlékmű, ahol 24 órás katonai őrség áll az év minden napjában, ezáltal is kifejezve a hadsereg és az ország tiszteletét az életüket áldozókért. Ez nagyon fontos egyébként, tehát egy katonai teljesítmény minden népnek a nemzet tudatának az egyik sarokköve. És ezt elfelejtettük, annak ellenére, hogy valóban a két háború között létezett egy ilyen hőskultusz, hogy a magyar katonák itt milyen véráldozatot hoztak, és hogy milyen hősi teljesítményeket nyújtottak, és ezért is az egyik célunk, hogy ezt visszaállítsuk. Legyenek büszkék az emberek az őseikre. Az első világháborúban kiválóan helytálltak a magyar bakák.
A tudományos testület feladata az, hogy mindezekhez a konkrét elképzelésekhez tudományos hátteret adjon, milyen módon, hol érdemes, mire érdemes koncentrálni, mely helyszínekre, hogyha például a emlékművek felújítására gondolkodunk, egykori hadszíntereken.
Nézd, én azt gondolom, hogy a legfontosabb, nem szeretem ezt a újraértelmezni meg narratíva kifejezéseket, de talán a legfontosabb feladata ennek a testületnek, hogy újra végig gondolja a 20. század történetét egyetemes történeti szempontból és magyar történeti szempontból is. Nem tisztázottak még a dolgok, tehát itt sokféle magyarázat létezik. Egyrészt a történész feladata, most független a helyszíntől, hogy az eseménysort úgy, ahogy helyre tegye, tudomásul vegye, hogy az egyes országok hogy gondolkodnak az első világháborúról, és kialakítsa a saját maga álláspontját, amelyik legyen szakmai, és ne próbáljon megfelelni semmilyen politikai elvárásnak, mert ezt most már láttuk a múltból, hogyha annak megfelel, akkor előbb-utóbb ennek bukása vége. Tehát, és amit itt a Ezredes úr is mondott, meg egyáltalán egy alapvető probléma, hogy a magyar állam, vagy Magyarország, vagy a magyar társadalom, a magyar nemzet milyen szinten, milyen formában, milyen kötöttségi rendszerbe vett részt ebbe a háborúba, mi az ő felelőssége, mennyire vették tudomásul Magyarországot az első világháborúba. Egy nagyon érdekes dolog, mikor leszünk mi nemzetileg független állam megint a trianoni békével. Ugye ez sincsen helyre rakva az agyaba, tehát én azt gondolom, hogy nemzetközi, mint amely volt is már, nemzetközi és magyar konferenciák sora követheti egymást, ahol feltehetően magyar történészek is mennek a más államok konferenciájára is, és más államokból is hívunk konferenciákra hozzánk. De most, amit az Ezredes úr említett, nyilvánvaló, hogy ennek a háttér támogatását, amivel a gondolkodásmódjával teljes mértékben vállal magam részéről, de kollégáim részéről is gondolom a közösséget, annak megadjuk a szakmai hátterét.
Nemzetközi együttműködések, akár csak az egykori harcszintereken, ahol magyar katonák részt vettek emlékbizottságokkal vagy testületekkel, milyen mélységű vagy milyen gyakoriságúak az egyeztetések, akár hogyha Lengyelországról vagy éppen Olaszországról beszélünk?
A hadiséggondozásban a nemzetközi egyezmények vannak a legtöbb országgal. Sajnos olyan országokkal, amivel a történelmünk összeforrott, és területén magyar halottak is vannak, például Szlovákiával és Szerbiával, ami nagyon fontos lenne, nincs ilyen egyezmény. Tehát ott egyéb módon kell együttműködnünk ahhoz, hogy tudjuk ápolni a magyar halottaknak a sírját, de például Ukrajnával, meg Oroszországgal és Lengyelországgal jól működő együttműködésünk van. Tehát ezek szabályozottak, ezek az kapcsolatok, és ezeket jól fel is tudjuk építeni. Itt nagyon fontos, hogy az említett két országgal, ahol nincsen ilyen írásban rögzített együttműködésünk, hogy sajnos a napi politika bele tud szólni ezekbe az együttműködésekben, ezeket természetesen igyekszünk elkerülni, vagy közös nevezőre jutni. Nagyon fontos látni, hogy ugye a háborút, ahogy a professzor is említette, és annak a következményét ezek az államokkal máshogy látjuk. Még azokkal is, akikkel vannak ilyen egyezmények, tehát egy ilyen különleges, mondjuk úgy, hogy belátást és tárgyalásokat követel bizonyos temetőknek a felújítása, ahol nem minden esetben tisztázott, hogy kik nyugszanak ott, azok további kutatómunkát igényelnek, és az ott elhelyezendő új emlékművek vagy új emléktáblák megszövegezése és felállítása, vagy az azokon elhelyezett szimbólumok, jelképek, azok is további tárgyalásokat igényelnek a legtöbb esetben. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy az osztrák-magyar monarchia, ugye több nemzetiségű hadsereg volt. És mindenki kéri, mondjuk így, ebből a részét, a dicsőségből is, meg a halottaknak a tiszteletéből is, tehát az utódállamok is mindenképpen, és ezekben nekünk közös nevezőre kell jutnunk.
És nyilván sok-sok mindenről lehet majd beszélni. Mire ad esélyt ez az év? Sőt, nem csak 2014, hanem aztán utána 2018-ig minden évben lesz valamilyen olyan háborús eseménynek a 100. évfordulója, de aztán tovább tekinthetünk, amit már említett is, hogy a Trianon. Magyarország számára hát ez a leggyakrabban és talán legkevésbé kibeszélt, vagy még sokat-sokat tárgyalható kérdés. 2020-ban lesz majd ennek a 100. évfordulója, tehát nyilván lesz esély arra, hogy ezekről a kérdésekről beszélni, és lehet, hogy picit talán új szemszögből, vagy azzal az érzülettel, hogy itt most a 100. évforduló van.
Maradjunk Trianonnál, mert így egyszerűbb elmondani a magam nézeteit erről. Tehát egyrészt Trianont érdemes és újra kell vizsgálni, mint egy konkrét szituációt, tehát annak az összes vele járójával együtt. De van egy másik szemlélet, és ez hozzám közelebb áll, Nyilvánvalóan nem tagadom a másikat, mert itt nem szembehajtásról van szó. Ugye van egy folyamat. Egy folyamatnak egyik állomása, egy tragikus állomása a Trianon. Tehát számomra legalább annyira izgalmas, és a beszélgetés elején jeleztem is, hogy milyen út vezet Trianonhoz. És onnan, hogy folytatódik ez az út. Tehát itt egyrészt igenis meg kell adni a nemzetnek az önbecsülést, másrészt meg kell vizsgálni azt a politikát, és fogalmakat is újraértelmezni esetleg, amit idáig nem tettünk meg, amelyiknek egyik következménye lehetett Trianon. Akkor azt is, hogy miért el tudtuk volna elkerülni azt az utat, amelyik Trianonhoz vezetett, vagy pedig másképp kellett volna politizálni. Tehát az egész, ha szabad azt mondanom, 1848-49-től végig tekinteni egészen 1920-ig. Tehát, hogy a magyar politikának a különböző állapotban a monarchia, vagy a birodalmon belül, majd a monarchián belül milyen lehetőségei voltak. Ez se teljesen világos, hogy mi volt a cél, például egy abszolút függetlenség elérése, vagy egy korlátozott függetlenség elérése, és akik a korlátozott függetlenség mellett voksoltak, azok vajon miért voksoltak? Akkor mit jelentett a gazdasági helyzet megváltozása Európába? Mit jelentett az, hogy Magyarország 1867-ben kiegyezik? Milyen lehetőségei voltak, milyen hátránnyal járt? Mit jelent a kapitalizálódás? Mit jelent a kapitalizálódás olyan szempontból, hogy a magyar társadalomnak a struktúrája megváltozik? Mit jelent az, hogy mikor adtunk az egyes kívásokra jó és rossz választ? De ezek mind olyan dolgok, amire nyilvánvaló a történettudomány a maga szempontjaiból eddig is megpróbált válaszolni, de én az időnként úgy elképedek, amikor 60-as, 70-es évekbeli történetírásokat olvasok, ahol egy kicsit marxizmussal leöntve ez egész történet egy olyan végkifutást jelent, ami nem tudok mit kezdeni. Tehát akár fogalmi értelemben is végig gondolni újra ezt a korszakot. Tehát van mit tenni. Ugye, és akkor, amikor elérkeztünk Trianonhoz, hát onnantól kezdve akkor a történet folytatódik.
Beszélhetünk talán egy furcsa történelmi ellentmondásról is. Említette a függetlenséget. Igen, ugye a monarchia megszűnése jelentette aztán azt, hogy Magyarország végül is, akkor még magyar királyságként teljesen függetlenné vált, még a monarchia sem volt egy teljes független állapot. Viszont ez jelentette Trianont is, ami pedig egy traumát jelent. Tehát a kettő az együtt jár.
Szerkesztő úr, a következőre gondoljon most kicsit mélyebbre ebben az esetben. A magyar társadalomnak a belső ellentmondástól függetlenül. Tehát 1848-at, 49-től kezdve, de hát előtte is, de 49-től kezdve. Mi az alapvető törekvése? Egy bukott szabadságharc után, ugye, a függetlenségnek valami fajta visszaállítása, nem? De most 67 egy új szituáció, amikor kettős állapotba kerülünk, mert egyrészt mi is függünk, és Európa nem vesz rólunk tudomást, de tőlünk is függenek. Most ez a kovász gondolat, ez a függetlenség gondolat 1920-ban Trianonnal véget ér. Tehát innentől kezdve a magyar társadalmi közgondolkodásnak nem alapvető központi problémája a függetlenség, hanem előjön egy újabb gondolat, amelyik szintén megvolt a függetlenség mellett a magyar közgondolkodásban, de amit időnként felfüggesztettek, ez a tulajdonhoz való viszony. Hogy akkor, és akkor ebben nem szabad kihagyni 1917-et, az orosz eseményeket, ugye, hogy az egyporusú világ helyett kétporusú világ jön. Hogy ez a magyar társadalmi közgondolkodást hogy osztja meg? Milyen politikai erők jelennek meg a szintéren, amelyek 1866-ban még nem voltak meg, de még 1870-ben se, de 1912-ben már megvoltak. Tehát ez egy olyan új összefüggésrendszert adhat, ami nem azt jelenti, hogy az első világháború nem 14-ben tört ki, és nem 18-ban lett vége, de hogy milyen figyelmeztető jelek voltak ott, akár az internacionalizmus gondok, vagy a fogalmának a tisztázása, a globalizmus, a nemzettudat, tehát ez nem olyan egyszerű dolgok, ezeknek egymáshoz való viszonya, ez előttünk áll.
Alkalmat ad arra, hogy ez a következő év, sőt a következő évek, hogy ezekről minél több szó legyen. Az Emlékbizottság, az önök munkája, Töll László ezredes úr, mennyiben nyúlik tovább 2014-en, tehát a következő, azt követő években? Ezzel kapcsolatos?
Hát nagyon túlnyúlik, nekünk is 2020-ig tartana a munkánk. Nagyon fontos, hogy azt látni kell, hogy itt a katonaveszteséget, azt csak kalkulálni tudjuk, hogy satszolni nagyon csúnya szó, hiszen a veszteségi kartonokat, ami nyilván tart, ami halálpontosan nyilván tartotta a létszámot, ezt az 50-es években megsemmisítették. Mi úgy gondoljuk most, különböző becslések összevetés, hogy a magyar katonáknak, tehát a magyar ajkú katonáknak a vesztesége 350 ezer főt jelent, a lakosságnak egy ilyen 3%-át, tehát ez egy rendkívül magas veszteség jelent. Most összesen 118 temető van a látóterünkben, amit fel kéne újítani. Ha belegondolnak, ha ezt hónapra leosztják 2018-ig, az havonta 2-2 is felett jelent. Ez óriási munka vár a főosztályra, hogy mondjuk úgy gondoskodni az elesett katonáinknak a végső nyughelyéről. Tehát nekünk gyakorlatilag végig lesz munkánk, hogyha az anyagi fedezet is emellé úgymond feláll. Nekünk gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden percünk be van osztva, így ahogy a centenárium elkezdődött, és hozzá kell tenni, hogy még egy hatalmas feladat vár ránk, amire miniszteri parancs is van, mégpedig az, hogy ezt a már általam említett, megsemmisített adatbázist ezt visszaállítsuk, és ez meg is fog történni, nyilvánvalóan ez éveknek a munkája. Úgy gondoljuk, hogy a centenárium befejezése előtt még 2018 előtt ez az adatbázis fel fog kerülni az internetre, és kutathatóvá válik. Tehát ez azt jelenti, hogy akinek valamelyik őse a nagyháborúban harcolt, elesett, hogy hadifogságba kerül, annak az adatait azt az interneten meg fogja tudni találni.
És milyen módon lehet ezt helyreállítani, hiszen nem olyan egyszerű, mint egy... Itt nem informatikusok dolgoznak, hogyha 50-es években valamit megsemmisítettek, hát majd valahogy előkerítik a számítógép merevlemezéről még.
Bizony nem, sajnos ez egy hatalmas és sziszifuszi munka. A bécsi katonai levéltárból kérjük le a korabeli temető katasztereknek az adatait. Ez azt jelenti, hogy minden egyes temetőt az első világháborúban rendkívül pontos módon dokumentáltak. Még térképet is készítettek róla, és általában, ha nem tömegsírokról van szó, akkor még név szerint is megvannak a halottak, hogy hol nyugszik, és ezeket dolgozzuk fel, és ebből szűrjük ki a magyar anyanyelvű, a magyar származású halottakat, mire természetesen nálunk dolgoznak adminisztrátorok, akik németül beszélnek, olvasnak, és ezeket az adatokat dolgozzuk fel, és vetjük össze más adatbázisokkal együtt. Ez egy rendkívül aprólékos, nagyon lassú, szó szerinti sziszifuszi munka, és hát ezt gyakorlatilag így pótoljuk, ezt a hát eléggé el nem ítélhető módon megsemmisített adatbázist. Ez gyakorlatilag a halottaknak a meggyalázása, és hát emlékének a meggyalázása volt, és hát így próbáljuk visszaadni az élő leszármazottaknak ezeket a halottakat, és így tisztelgünk is az emlékük előtt.
Ez egy gondolatot, hogy teljesen egyetértek az ezeres úr mondandójával, egyet még tennék hozzá szem, ami megerősíti azt, amit ő mondott. De ugye a magyar családok az első világháborúba meghalt ősökre emlékezhettek és büszkék lehettek. Egy faluba kultusza volt az első világháborúban meghalt hősnek. A második világháború után még azt is tagadni kellett, hogy egyáltalán a fronton járt, mert egy fasiszta hadsereg, nem mondom tovább az évtizedek rossz legendáját, de itt történt változás, tehát kezdjük visszaadni azoknak a becsületét, akik épp úgy megharcoltak a katona becsületi jegyében az országért, mint ahogy megharcoltak az elsőbe, és hogyha ezek a második világháborúban meghalt hősök is megtalálják a maguk helyét, és az ország látja, hogy miről van szó, akkor azt hiszem, hogy ez a nemzetúra szempontjából is egy nagy erőlépés lehet.
Hogy ki és hogyan? Igen, Töll László.
Ezt nagyon, nagyon köszönöm ezt a professzúrnak, hogy ezt közbevetette, ezt a mondatot. Nekünk, ha össze akarnám foglalni a mi főosztályunknak a célját, tehát a háborús kegyeti főosztálynak, azt, hogy megértessük a magyarokkal, hogy egy vesztes háborúknak is vannak ősei, és nyugodtan lehet rájuk büszkék. Nem a katonák miatt veszett el ez a két háború, ez az igazság. Tehát nem a helytállás hiánya miatt. Úgyhogy ezt nyugodtan el lehet mondani.
Ez a néhány téma is mutatja, hogy mennyire sokrétű és milyen komoly feladata lesz ennek az évnek, a következő évnek, és az azt követő éveknek, hogy az első világháborúról, a századik évfordulóról emlékezzünk majd. Köszönöm Enki Sándor történésznek,
köszönöm.
És Töll László ezredesnek. Köszönöm a figyelmet.
És köszönjük a lehetőséget.
Munkatársaim, Szilágyi Magdolna és Homoki Éva nevében is boldog új évet kívánok, Nárai Balást hallották.